Filippiekhez írott levélből olvasom a második rész első 11 versét. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, úgy jövünk Te eléd, mint akiket a Te képedre formáltál. Közösségre teremtettél bennünket, veled és egymással. Köszönjük neked azt, hogy teremtéseddel beleírtad ennek a világnak az alapvető létébe a szeretetet, a szeretet közösséget. És köszönjük neked azt, hogy így gondolhatunk családunkra, és így gondolhatunk a gyülekezetre, amely az az új közösség, amelyet az Úr Jézus Krisztusban hoztál létre, amelybe beoltottál bennünket. De így jövünk eléd, akár hálával, akár kérdésekkel és gondokkal, ha a munkahelyi vagy az osztályközösségre gondolunk, mindazokra a közösségekre, ahol megéljük azt, hogy egymással való kapcsolatra teremtettél mindannyiunkat. És közben látjuk, hogy mennyi küzdelmünk van, hogy nem tudjuk egymást különnek tartani, hogy sem a legkisebb közösségben, sem a legnagyobb közösségben, a népek közösségében nem tudunk konfliktusok nélkül, súlyos bántások és megbántódások nélkül élni. Látod, hogy mennyi gyűlölet, mennyi keménység, mennyi ridegség van az emberben és bennünk is. És így tekintünk most arra, amit ebben az igében mondtál, hogy az Úr Jézus Krisztus eljött, emberré lett, szolgává lett, kicsinnyé lett, életét adta, hogy valami újat hozzon számunkra, hogy megtanítson bennünket a másikat szeretni, a másikért élni. Így jövünk most eléd, és így kérünk, hogy formálj bennünket. Szóljál hozzánk, ajándékozzál meg bennünket a te szent lelkeddel, hogy valóban az Úr Jézus Krisztus lelkülete, indulata, valósága szülessék meg és erősödjön meg bennünk, hogy valóban formálódjunk az ő képére, és olyan emberekké, olyan közösségé legyünk, amely megbékélést szolgál és megbékélést hoz egy darabokra szakított világban. Köszönjük, hogy láthatjuk, hogy amit te cselekszel, az valóság. Köszönjük, hogy gyógyítasz bennünket, és hogy gyógyítasz általunk. Így szeretnénk magunkat a mai napon te neked adni. Ezen az Isten tiszteleten valóban téged magasztalni, téged dicsőíteni, hogy ezáltal valóban megéljük, hogy a te néped vagyunk, hogy te hozzád tartozunk, hogy az az új közösség vagyunk ebben a világban, amely rámutat arra, hogy te visszajössz, hogy te cselekszel, hogy te megújítod ezt az egész világot, hogy véget vetsz a a fegyverek, az erőszak, a hatalommal való visszaélés szavának. Így adjuk magunkat Te neked, és így kiáltunk, Szent Lelkeddel jöjj, és légy itt velünk. Amen. Istenek igéjét János evangéliumának a 13. fejezetéből olvasom, az első 17 verset. A húsvét ünnepe előtt Jézus, jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet, szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, kiárulja el, azért mondta, nem vagytok mindannyian tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosni egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekeztek. Kedves testvérek! János evangéliumának a 13. fejezetéből, ahol, ahogy múlt héten erre utaltam, egy új rész kezdődik az evangéliumban, egy második nagy rész. Az első résznek a neve, az első 12 fejezetnek a neve, ahogy a bibliamagyarázók nevezik, sokszor a jelek könyve. Itt Jézus mindig egy-egy jelet, egy-egy csodát tesz, 7 nagy ilyen csodáról olvasunk, és utána a jel, a csoda kapcsán kijelenti önmagát, hitre hívja azokat, akik részesei tanúbizonyságot tudnak tenni arról, hogy ez a jel megtörtént. Ebben az első 12 fejezetben aztán azt látjuk újra és újra, hogy Jézus kijelenti magát, mint akit az atya küldött, hitre hív, de egyre nagyobb a feszültség körülötte, hamarosan megszületik az elhatározás, hogy Jézusnak meg kell halnia, Jézust meg kell ölni. A 13. fejezettől Jézus már nem hív nyilvánosan hitre senkit. Ennek a résznek a neve a dicsőség könyve. Jézus halálát, megdicsőülését készítik elő az itt következő fejezetek. Jézust bent találjuk, így mondom direkt bent, egy szűk körben, a tanítványai körében. Őket próbálja felkészíteni arra, amire tulajdonképpen lehetetlen felkészülni, hogy az Istentől jött, küldött a messiás, meg fog halni a kereszten. Amiket tehát itt cselekszik Jézus, és amiket itt mond Jézus, azok az utolsó cselekedetei, az utolsó szavai. A lábmosás története is az utolsó vacsora összefüggésében hangzik el, lehet, hogy az evangéliumnak a fele még hátra van, de Jézus életéből, szolgálatából már csak napok vannak hátra. Ez tehát az éjszaka csendje, és a tanítványok belső körének szól, amit látunk. Az evangélium itt 3 dolgot erősít meg bennünk hallgatóiban. Az első, hogy Jézus tudja, hogy eljött az ő órája. János evangéliumában sokszor olvashattuk, többször olvashattuk azt, és akik a Béta János bibliamagyarázatokon részt vettek, azok emlékeznek erre, hogy mit jelent, amikor azt olvassuk, hogy Jézusnak még nem jött el az órája. Többször akarják már megfogni, többször akarják megölni, de mindig azt olvassuk, hogy ez nem történt meg, és János hozzáírja, mert még nem jött el az ő órája. És felfedeztük, hogy ez azt jelenti, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy ő elmenjen ebből a világból. Itt azonban a történet azzal kezdődik, Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Kész a halálra, amelyen keresztül az atyához megy. A második dolog, amit János elénk ad, hogy Júdás is elkészült már, nem csak Jézus. Az ördög szívébe súgta, és ő elfogadta, hogy elárulja a mestert. Ennél az asztalnál, ahol mindez, amiről mindjárt beszélni fogunk, történik, ott ül Júdás is. A harmadik dolog, amit hangsúlyoz János, hogy Jézus szerette az övéit. Mindvégig szerette az övéit. Mindaz, ami itt történik, az azért van, mert Jézus szereti azokat, akikhez eljött. Akik nem értik, hogy mi fog következni. Akik nem értik, hogy Jézust éppen ez a szeretete fogja a halálba vinni. Abba vinni, amit ők nem értenek, nem tudnak megemészteni, és nem tudnak felfogni. De János hangsúlyozza, itt Jézus szeretetével találja magát szemben mindenki, aki ezt olvassa, és aki ezt hallja. És ebben a helyzetben Jézus a legnagyobb tudatossággal egy olyan szimbolikus vagy profétikus cselekedethez fog hozzá, amely magyarázza a tanítványoknak, akik ezt még nem értik, hogy mi következik, hogy mi is a kereszt halál. És ez lesz a lábmosásnak a története. Fel kell vacsora közben, leteszi a felső ruháját, körülköti magát egy kendővel, vizet önt a mosdótába, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy értsük ennek a súlyát, kell egy kis kitérőt tennünk abba a korba. Ugye Jézus idejében az utak nem voltak aszfaltozottak, és nem busszal jártak rajta, hanem alapvetően porosak, földutak voltak, piszkosak. Itt vagy por volt, vagy ha esős évszak volt, akkor sár. Az emberek pedig sarúban jártak, ami egy bőrtalp volt, amit szíjakkal kötöztek a lábukra. Tehát aki sarúval járt, aki bárhova ment, annak bepiszkolódott a lába. És éppen ezért teljesen természetes része volt az akkori kultúrának, az akkori életnek, hogy minden házban a bejáratnál volt egy víztartó edény. És valahová mellé felakasztva egy kötény és egy törülköző féle. Jobb módú helyeken a szolga feladata volt az, hogy ha a házba egy vendég érkezett, akkor letérdeljen elé, levegye a saruját, megmossa, megtörölje a lábát, és úgy vezesse be az asztalhoz. Az asztalhoz, ahol nem ültek, ugye, hanem oldalukra feküdtek, és így fogyasztották el az ételt. Ez a lábmosás tehát abszolút kötelező volt. Ez olyan volt, mint amikor ma valaki hazamegy, város piszka után, és mielőtt leül az asztalhoz, megmossa a kezét. Ez abszolút része volt az életnek. Ha nem volt szolga egy szegényebb háznál, akkor a rangban legalacsonyabb végezte ezt el, vagy esetleg kiki megmosta a maga lábát. Most ezek fényében gondoljuk végig újra az eseményeket. Jézus és a tanítványok megérkeznek egy házhoz, ahol együtt fogják elkölteni az utolsó vacsorát. És amikor megérkeznek, akkor közülük ott van a víz, ott van a törülköző, ott van a kötény, közülük senki nem kezdi el ezt a feladatot. Senki nem lép elő, hogy megmossa a többiek lábát. Senki nem köti magára a kötényt, senki nem fogja a vizet, amely ott áll. A tanítványok, persze érthető, hogy miért nem teszik meg ezt. Lukács evangélista utal rá, hogy amikor érzik, hogy valami közeledik, valami változni fog, itt az utolsó vacsora összefüggésében, akkor a tanítványok azzal vannak elfoglalva, hogy ki a nagyobb közülük. Kemény, kemény versengés folyik. És ennek fényében próbáljuk rekonstruálni a történteket. Azt gondolom, hogy beérkeztek, és egymásra vártak. Senki nem mozdul. Aztán elkezdődik az evés, de közben mindenki érzi, hogy valami nincs a rendjén. Mindenkit alapvetően feszélyez ez, hogy ott fekszenek az asztalok mellett, és piszkos, mocskos a lábuk. Tehát érzik, hogy valami nem jó. De senki nem mozdul, és senki nem teszi meg a szolga feladatát. Mert mindegyik arra vár, hogy hát majd a másik. Az egyik azt gondolja, hogy hát az a tanítvány fiatalabb, mint én, hát neki kéne belekezdeni. A másik azt mondja, a fiatalabb, hogy na jó, de az a harmadik, az később csatlakozott 3 évvel ezelőtt a Jézust követőkhez. Engem hamarabb hívott el Jézus, mint ő. A negyedik azt gondolja, hogy hát én ma már tettem valamit Jézusért, én ma már szolgáltam, miért mindig én legyek az, aki szolgál? És különben is az ötödik azt tegnap is kihúzta magát a dolgokból. Érezzük ennek a helyzetnek a ki nem mondott feszültségét. És akkor egyszer csak vacsora közben az, aki, így mondja János, tudja, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, levetette a felső ruháját, körülkötötte magát a kendővel, és elkezdte mosni és törölni a tanítványainak a lábát. Még Júdás lábát is. Mi történik hát itt? Azt kell mondanunk, hogy a mindenható Úr, a mindenható Isten mossa a teremtmények poros és piszkos lábát, mert ők ezt nem teszik meg egymással, és nem teszik meg Jézussal sem. Jézus ott áll a halála előtt, nagyon világos számára, hogy mire készül, és úgy tűnik, hogy ebben a helyzetben nem mindenkiből és mindenből kiábrándulva, magába roskadva ül, elmerülve a saját bajában. Nem megparancsolja valaminek, hogy hát szedjétek már össze magatokat, hát nem tudtok mit kezdeni ezzel a helyzettel, hát mossa már meg valaki a többieknek a lábát. Nem, hanem elkezd szolgálni. És a tanítványok néma csöndben vannak, mert érzik, hogy hát ez nagyon kellemetlen. Abban a pillanatban azt hiszem, amikor Jézus elkezdi mosni az első tanítvány lábát, és odaér a másodikhoz és a harmadikhoz, akkor az ember végigéri azt, hogy hát miért nem bírtam megmozdulni korábban? Hát nem nekem kellett volna felállni. Abban a pillanatban az a sok-sok érv, hogy én már szolgáltam meg, korábban csatlakoztam meg, csak idősebb vagyok, mint a másik, abban a pillanatban érezzük, hogy ez semmit nem számít. És néma csönd van, mert senki nem tudja, hogy mit kezdjen a helyzettel, csak a víz csobogása hallatszik, egészen addig, amíg Péterhez el nem jut Jézus. Ott térdel Péter lábai előtt. És akkor Péter nem bírja tovább, mert az ember ezt nem bírhatja tovább egy ponton, és így kiált fel, hogy Uram, te mosod meg az én lábaimat? Hát nekem kellett volna ezt csinálni. És Jézus azt válaszolja, hogy amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Na nem, nem, nem. Az én lábamat te nem mosod meg soha. Miért tiltakozik így Péter? Miért megdöbbentő, miért elviselhetetlen, amit Jézus tesz? Hát nem bírja felfogni azt, hogy a nagyobb szolgál a kisebbnek. Tehát, hogyha Péterhez egy másik tanítvány megy, akit ő kisebbnek tart magánál, én azt gondolom, hogy hagyja, hogy mossák meg a lábát. De az, hogy éppen a nagyobb, a mester, az Úr Jézus megy oda, akit ő így szólít, hogy ott térdel előtte, és az ő mocskos lábát törölgeti, és a legalacsonyabbnak a munkáját végzi el, ez nem megy. Azért is tiltakozik, mert ő sem tenné ezt meg egy szolgával. Nem tenné meg valakivel, aki nála a kisebb. Szívesen megtenné Jézussal. Az nem lenne probléma, ha Jézus azt mondta, gyere Péter, mossad meg a lábam. Örömmel, Uram. De aki nála kisebb, annak nem mosná meg a lábát. Azt nem tudná szolgálni. És ezért nem bírja elviselni ezt a helyzetet. Azért tiltakozik Péter, és azért tiltakozunk mi vele együtt, Mert itt felfordul a világnak a normális rendje. Mert ha tetszik, ha nem, ha átgondoljuk, ha nem, tulajdonképpen mindannyian egy ilyen hatalmi rendszerbe képzeljük el az életünket. Ugyanúgy a családban, mint a munkahelyen, gyülekezetben. Megvan a helyünk. Tudjuk, hogy ha kimondjuk, ha nem, akár a társadalomban is, hogy ki az, aki valamiért felettünk van, akire úgy tudunk tekinteni, mint aki nálunk nagyobb, és akit készek vagyunk esetleg szolgálni. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy na de ki az, aki alattunk van ezért, vagy azért, vagy amazért, és akit nem akarunk szolgálni, hanem akitől elvárjuk, hogy szolgáljon bennünket. És az, hogy hol vagyunk ebben a láncban, ez az alapvető identitásunk. Attól vagyunk, akik vagyunk, mert tudjuk, mert elhelyezzük magunkat. Ő nagyobb nálam, őre felnézek, őt esetleg szolgálom, a munkahelyen a főnököm, vagy egy nagyon okos ember mellettem, vagy ha valakit éppen ezt hat meg, egy nagyon gazdag ember mellettem az iskolában, akinek nagyon márkás tudta van, az feljebb van, mint akinek kevésbé. És azt is tudom, hogy ki az, aki azért gyengébb nálam, aki lejjebb van, úgymond. Kemény szavak ezek, de lássuk be, hogy így élünk és így gondolkodunk. Megvan a helyünk. Nagyon pontosan mindannyiunknak megvan a helye, és ehhez ragaszkodunk. És amikor a nagyobb Jézus odalép Péter elé, hogy elvégezze a szolga munkáját, akkor mindez felborul, és ezért Péter, az emberi természet tiltakozik. Mert Jézus ezzel egyszerre csak fenyegeti a mi biztos helyünket. Az a legfájdalmasabb ebből, hogy amit én nem tennék meg, azt Jézus megteszi helyettem, és ez elviselhetetlen. Én nem tenném meg, hogy oda megyek mellé és szolgálom, de Jézus elmegy és megteszi, aki sokkal nagyobb nála. Én azt mondom, hogy én szolgálnám Jézust, de őt nem. És akkor Jézus elmegy helyetted és helyettem, és megteszi. És ezért ez felháborít bennünket. Jézus alázatot mutat. És az alázat, az alázat annyira idegen a mai világban, hogy már sokszor arról is vitatkozni kell valakivel, hogy egyáltalán jó-e, vagy erénye, vagy pozitív dolog-e az alázat. Az alázat annyira nem tartozik hozzá a mai világhoz, azt, hogy valaki mást, ahogy a Filippi levélben olvastuk, különnek tartsunk magunknál, hogyha az ember kimondja azt a szót, hogy alázat, akkor egyből leírják, hát az alázatoskodás meg kicsi, meg nem kell. Nem arról megy a vita, hogyan éljük ezt meg, hanem mert van egy csomó olyan erény vagy erkölcsi, amire azt mondják az emberek, hogy ez tényleg így lenne jó, de képtelenek vagyunk megélni. Az alázat nem ez a kategória. A mai ember számára az alázat az nem is jó. És Jézus az alázatnak csodálatos példáját hozza elénk, és ez bennünket felháborít. De hadd menjünk tovább, és hadd mondjam, kedves testvérek, hogy itt nem egy lecke ez az alázatról Péternek és nekünk is. Jézus azt mondja, hogy amit most teszek, még nem érted. A lábmosás nem egy lecke, a lábmosás egy jel. A hatalommal, az erővel való élés teljes átalakulásának a jele. Annak a jele, ami Jézus halálával történik. Mert Jézus igazi szolgai szerepe nem az, hogy megmosta a saját tanítványainak a piszkos lábát. Nem. Hanem, ahogy az evangélium más helyen mondja, Jézus így szól, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és ő adja életét váltságul sokakért. A lábmosás előre mutat a keresztre, Jézus halálára. Amit most nem teszek, Péter, amit most teszek, Péter, még nem érted, de majd megérted. Hogy mindez csak a kifejezése, csak a bemutatása annak, ami következik. Hogy a mindenható Isten, aki megalázza magát, mert emberré lesz, aki eljött testben, aki szolgai formát öltött, az egészen kiszolgáltatja magát. Mert Jézus úgy hal meg, mint egy szökött és elítélt rabszolga a római birodalomban. Nem a lábmosás fordítja fel a világot, kedves testvérek, hanem Jézus kereszthalála fordítja fel a világot. Amikor a hatalmasak elítélik Jézust, a mindenhatót, amikor a keresztre feszítik, akkor Jézus szolgál. Akkor Jézus kiszolgáltatja magát. Akkor Jézus a leghatalmasabb, alacsonyra, a legaljára száll a dolgoknak, és szolgál. És ezzel győz a világ felett, bemutatja, hogy mi a legnagyobb hatalom. Ez csak a Szentlélek jelentheti ki a számunkra, akik úgy gondolkodunk, hogy a nagyobbat szolgáljuk, a kisebb meg szolgáljon bennünket. Képtelenek vagyunk máshogy gondolkodni, képtelenek vagyunk máshogy viszonyulni egymáshoz, képtelenek vagyunk máshogy élni. Magunktól ez nem megy. De az Isten szent lelke, amikor újjáteremt, amikor megragad, amikor újjászül bennünket, akkor elkezdi ezt a munkát, elkezd minket tanítani arról, hogy mi az alázat és mi a szolgálat. Tiltakozunk-e, amikor Jézus odatérdel a lábunk elé? Az én lábamat nem mosod meg soha. Meghallod, amit Jézus mond. Ha nem moslak meg, semmi közöd hozzám. Értjük, hogy miről van szó? Hogy Jézus halálában a mindenható Isten mosra a lábadat. Hogy ő szolgál neked. Hogy Jézus halálában, amikor az ember Jézushoz jön, akkor az történik, hogy a mindenható Isten kerül alá, térdel előtted, hogy megtisztítson, hogy megmosson, hogy újjá tegyem. Engedted-e ezt már neki? Elfogadtad-e már azt, hogy Jézus neked is szolgál? Eljutottunk-e oda azon az úton, amelyen Jézust keressük, vagy vele járunk, hogy egyszer csak átéltük azt, hogy az Isten alánk jön, és a halálában, Jézus halálában ugyanezt teszi, ami mocskos életünket mossa meg, a szolgai munkát végzi el. És összetörte ez már a gőgünket, a büszkeségünket, és szolgává tette ez bennünket. Sokszor azért nehéz elfogadni Krisztust, mert az igazi találkozásban ez történik. Mert ha valaki érdemén aluljon hozzánk, az minket is alázatra tanít. És ezt nagyon-nagyon nehéz átélnünk és elfogadnunk. Jézus az események után egy tanítást, egy magyarázatot ad, aminek a lényege az, hogy ha én megtettem ezt veletek, nektek is meg kell mosni egymás lábát, a szolga nem nagyobb az Uránál. Figyeljünk oda! Nem azt mondta Jézus, ha én most megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosni az én lábamat. Tudjátok, mi lett volna, ha ezt mondja Jézus, amikor a 12 tanítványon végigmegy, és azt mondta volna, ha én megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosni az én lábamat. Egy emberként ugrottak volna, verekedtek volna, hogy melyik mossa meg Jézus lábát. De Jézus nem ezt mondta, hanem nektek is meg kell mosni egymás lábát. És ez nagyon nagy különbség. Így fogalmazhatunk, hogy annyira lett az életünkben valóságos és igaz a Jézussal való találkozás, annyira hagytuk, hogy Jézus szolgáljon nekünk, és mosson meg bennünket, amennyire igaz ránk nézve, hogy szolgálunk másoknak. És hadd mondjam nektek, hogy hát ez nekem nagyon nehéz. Én sok mindenben észrevettem már, nem egy új téma az elmúlt években, hogy hol kéne szolgálnom más embereket, akár kollégáimat, akár a családban. És időről időre újra és újra azon kapom magam, hogy hát nem megy, sokkal inkább azt várom, hogy ők szolgáljanak nekem. Ez nekem egy harc, egy kemény harc. Ezért nehéz erről beszélni. De mégis azt kell mondanom mindannyiunknak, hogy Jézus arra hív bennünket, hogy mossuk meg egymás lábát. Hogy vegyed észre, akárhol vagy, a családban, a munkahelyen, az osztálytársak között, bármerre, hogy mit jelentene szolgálni. Mit jelentene az úgymond nálad kisebbet észrevenni, mellé lépni, Jézus nevében elvégezni a szolgának a munkáját. Mert ha valóságos számunkra, hogy Jézus lábainál vagyunk, hogy Jézushoz jövünk, hogy ha újra és újra az evangéliumból, Krisztus halálából táplálkozunk, ha abból élünk, ha abból merítünk, hogy ő, mint szolga, szolgál nekünk, hogy a mi Urunk, a mi Mesterünk egy olyan Úr, aki szolgává lett és szolgál nekünk, ha ebből élünk, akkor nyilvánvaló, hogy ebből az kell, hogy fakadjon, hogy szolgálunk. Hogy ahol hatalmunk van, ahol pozíciónk van, a munkahelyen, a családban, bárhol, azt a hatalmat és azt a pozíciót arra kellene használnunk, hogy szolgáljunk vele. És ne arra, hogy amiatt nekünk szolgáljanak. De ez egy feje tetejére állított világ. És mégis az elhívás, hogy a kihívás az, hogy Jézust éljük meg. Pál apostol így mondja a Filippi levélben, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is volt. Mondja a gyülekezetnek. Elmondja, hogy tartsátok magatokat egymásnál, különnek, szolgáljátok egymást, egy akaraton legyetek, szeressétek egymást. Hogyan történik ez meg? Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És utána elénk, hogy ez a csodálatos Krisztus himnuszt, hogy ő, aki az atyával volt egyenlő, nem tekintette zsákmánynak valaminek, amit meg kell ragadnia, ezt a gazdagságot, hanem elengedte, megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberként még lejjebb ment, a kereszt halált érte, átértünk. Aztán Isten feltámasztotta és megdicsőítette. Ez az indulat, ez a gondolkodásmód, ez a lelkület. Krisztus maga kell, hogy bennünket irányítson, vigyen és vezessen a világban. Amikor tehát most ennek az igének a igére való válaszként Isten elé jövünk, hogy őt dicsőítsük és őt magassuk, ez legyen bennünk. Kérjük, hogy formáljon minket, hogy töltsön be Jézus minket önmagával. Hogy az ő indulata, az ő gondolkodásmódja, az ő lénye járjon át minket. Hogy ő szolgálhasson nekünk. Hogy alázatos emberekké legyünk. És így legyünk az ő bizonyságtevői ebben a világban. Jézus azzal fejezi be, ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha cselekszitek. Érdekes mondat, nem? Ha tudjátok ezeket, boldogok vagytok, ha cselekszitek. Amen.
Imádkozzunk. Atyánk, leborulunk előtted, és áldunk téged azért a szeretetért, amivel alánk hajoltál, és eljöttél Jézusban, hogy szolgálj bennünket. Arra kérünk most, hogy nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy meglássuk a te szeretetednek a magasságát, mélységét, szélességét, hosszúságát, meglássuk ennek a valóságát, hogy valóban térdre kényszerítsen bennünket. Hogy a tudatunk szintjéről áthassa a teljes valónkat, ennek a szeretetnek és szolgálatnak a nagysága. És így tudjunk leborulni a dicsőítésben előtted, így tudjunk most eléd állni, rá csodálkozva a te hatalmas áldozatodra, megnyíljunk arra, hogy a te lelkületed töltsön be bennünket. Bocsásd meg, hogy sokszor nem ez a mozgató rugója mi keresztény életünknek, hanem sokkal inkább úgy érezzük, hogy jár nekünk mindaz, amit tőled kapunk, és méricskéljük magunkat másokkal szemben, megbántódunk, és fájdalmakat hordozunk, vagy kisebbségi érzéssel küszködünk, és megfelelés vágy kényszere nyomaszt, mert nem vagyunk szabadok a te indulatodban, hogy szolgáljunk, és nem a tőled kapott gyermeki voltunk az, ami meghatározza az identitásunkat, hanem mindenféle viszonyítások. Urunk, kérünk, hogy a te szereteteddel hass most úgy át, hogy ezek mind kioldódjanak az életünkből, hogy ezeket el tudjuk engedni, hogy helyet adjunk a te lelkednek, a te lelkületednek magunkban, és tudjunk így egymás mellé állni, megtalálni annak a módját, hogy hogyan tudunk egymásnak szolgálni, hogy hogyan tudjuk megmosni a másik lábát, és ezért nem kitüntetést várni tőled, hanem egyszerűen követni téged. Kérünk, hogy vezess ebben bennünket a te lelked által. És atyánk, így kérünk most ezzel a lelkülettel, ezzel a szeretettel, azokért a testvéreinkért, akik a gyász miatt összetörve és fájdalommal szívükben ülnek közöttünk. Kérünk, hogy a te vigasztalásoddal, a te szereteteddel járd át az ő lelküket, és emeld fel az ő tekintetüket magadhoz. Te vagy a vigasztaló Úr, a vigasztaló lélek, kérünk, hogy cselekedj hatalmasan az ő életükben, és kérünk azokért is, akik betegségben, magányban, depresszióban, egyedüllétben szenvednek. Kérünk, hogy te légy az ő gyógyítójuk, az ő erőforrásuk. Urunk, köszönjük, hogy te Jézusban közénk jöttél, és közöttünk vagy, és lelked által bennünk élsz. Kérünk, hogy ez hadd legyen nagyon valóságos minden helyzetünkben, és hadd lássunk meg téged, úgy, hogy az utat mutasson és erőt adjon. És kérünk, hogy tedd a gyülekezetet egy ilyen valóságosan szerető közösséggé, hogy szemünk legyen és készségünk legyen arra, hogy akinek szüksége van rá, megszólítsuk és szeretni tudjuk. Kérünk, hogy így áraszt ki a mi gyülekezetünkbe a te szeretetedet. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.